Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 139. Zsoltár első versét. Így kezdődik: Uram, te megvizsgálsz engem. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, kedves testvéreim, úgy, amint írva van a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunkban. Esdrás könyve 6. fejezetében az 1-től 7-ig, 12-től 15-ig, valamint 19. versében eképpen. Ekkor Dáriós király megparancsolta, hogy nézzenek utána a könyvek tárházában, ahol a kincset tartották Babilóniában. És találtatott Akméta várában, amely Média tartományában van, egy tekercs, amelyre emlékeztetőül ez volt írva. Círus király első esztendejében Círus király parancsolatot adott Isten házára nézve, amely Jeruzsálemben van, hogy e ház építessen meg oly helyül, hol áldozatot áldoznak, s alapzati felemeltetvén magassága 60 sing, szélessége is 60 sing legyen. A nagykövek rétege 3, s a fa rétege legyen 1, a költség pedig a király házából adassék. Sőt, az Isten házának arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nabukodonozor hozott el a jeruzsálemi templomból, s vitt Babilóniába, adják vissza, hogy jussanak el azok a jeruzsálemi templomba helyükre, s helyezd el azokat az Isten házában. Mostan azért Tattenáj, a folyóvízen túli helytartó, Sétár Bóznai és társaik, és az afarsakeusok, akik a folyóvízen túl laknak, távol legyetek onnan. Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek a ma háza. A zsidók helytartója, a zsidók vénei építsék meg Isten ama templomát a maga helyén. Az Isten pedig, aki nevének ott szerzett lakást, megroncson minden királyt és népet, aki felemeli kezét, hogy megszegje ezt a rendelést, hogy elpusztítsa Istennek a ma házát, amely Jeruzsálemben van. Én, Dárius parancsoltam, pontosan megtörténjék. Akkor Tattenáj, folyóvízen túli helytartó, Sétár Bóznai és társaik, miután Dárius ilyen rendelkezést küldött, ahhoz képest cselekedtek pontosan. És a zsidók vénei építettek, és jószerencsések voltak Haggeus próféta és Zakariás, az Iddó fia profétálása folytán, és megépítették és elvégezték Izrael istenének akaratából, és Círus, Dárius és Artaxerxész perzsa királyok parancsolatából. Bevégeztetett pedig a ház az Adár hónap 3. napjáig, amely Dárius király országlásának 6. esztendeje volt. És megtartották a rabságból visszajöttek a páskát az 1. hónap 14. napján. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük azt a hit tapasztalást, hogy úgy ismerhetünk téged, mint aki életünk minden apró rezdülésére is odafigyelsz. Számon tartasz bennünket örömünkkel és bánatunkkal, úgy, ahogy vagyunk. Felfogni nem tudjuk isteni hatalmad nagyságát, hogy sok milliárd ember sorsát felveszed. Bölcsen kormányzod a kikutathatatlan számú csillagokat, a teremtett világegyetemet, annak rendjét, melynek mi csak egy kicsi szeletét ismerjük, azt sem teljességgel. Mint aki úgy ismersz, ahogy senki ezen a földön, kérünk, szólj hozzánk isteni látásod szerint. Úgy, amint szükségünk van rá, elkalandozó figyelmünket ragad meg, és add, hogy az emberi szó közvetíteni tudja felénk azt az üzenetet, amelyet küldesz nekünk. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb hallott ige szakaszban, Esdrás könyve 6. fejezetének 7. versében. Hagyjátok, hadd épüljön meg Istennek a ma háza, a zsidók helytartója, és a zsidók vénei építsék meg Isten ama templomát a maga helyén. Kedves testvéreim! A Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ószövetségi igeszakaszunk olvasásával a jeruzsálemi templom babiloniak általi lerombolása utáni újjáépítésének a körülményeibe pillanthatunk bele. A babiloni száműzetésből való hazatérést követően Krisztus előtt 520 és 515 között történt az újjáépítés, melyhez Isten két próféta buzdító szavait használta arra, hogy a lelkesedés alább ne hagyjon, és a kitartás a nehézségek ellenére is megmaradjon. Ez a két kiváló ember Haggeus és Zakariás próféta volt. A Krisztus előtti 538-ban történt hazatérés után egészen eddig akadozott ez a nagy és fontos munka. A romok újjáépítésének éveiben is azonban számos nehézséggel kellett szembenézniük a hazatelepülőknek. Mai igényben Isten az újjáépítés bonyodalmairól és az akadályozó tényezők elhárításáról beszél nekünk. Alátámasztást nyer itt az a sokszor megtapasztalt igazság, hogy ahol Isten dolgai épülni kezdenek, ott a gonosz erői is tüstént munkához látnak. Akadályozni akarják azt, amit Isten már felépített. Ez nem csak akkor jelentkezik, amikor falak épülnek, amikor az egyházban valamit ténylegesen megépítünk, vagy megújítunk egy épületet, hanem akkor is, amikor a lelkekben az Isten országa evangéliuma épülni kezd, és ki akar teljesedni. Ha valaki szépen elindul a hit útján, ha Isten igéje tisztán szól, hogyha az életét Jézusi értékek mentén szeretné szervezni, akkor ennek szinte kötelező velejárója, hogy bomlasztó emberi tényezők is hangsúlyt kapjanak. Ilyenkor széthúzás szokott a közösségeinken belül elterjedni. Nem az ember Istennel elindult kapcsolata a fontos, hanem emberek közötti eltérő vélemény, amely sokszor szakadáshoz vezet. Olyan ez, mint amikor a sziklák hajszál repedéseibe belefolyik a víz. Télen megfagy, és mindegy, hogy mennyire szilárd, mindegy, hogy mennyire kemény az a kő, előbb vagy utóbb a repedés növekedni kezd, és szétomlik a szikla. A gonosz lélektanát látjuk ebben. Önállót a gonosz, Isten ellensége nem tud alkotni. Ő mindig csak a meglévőből tud valamit lerontani, azt semmivé tenni. Ahhoz tud hozzányúlni csak, amit Isten a lelkekben már korábban felépített. Ezt azért tartottam fontosnak igénk alapján elmondani, mert Isten nagy építése, Isten nagy műhelye ez a hely, ahol most vagyunk. A templom, a gyülekezet, az anyaszentegyház. Vigyázzunk tehát, nehogy lerombolódhasson bennünk az, amit Isten egyszer már elkezdett felépíteni. Éppen ezért Isten építő munkájáról szeretnék én most beszélni. Ebben foglalhatom össze igénk nekünk szóló üzenetét, hogy Isten épít. Ennek a munkának először a folyamatosságáról, másodszor az eszközeiről, harmadszor pedig a távlatairól szeretnék beszélni. Isten építő munkájának a folyamatossága. Mondhatnám így is, Isten minden nemzedék esetében figyelembe veszi azt, amit korábban már elkezdett felépíteni. Ezért mi mások munkájára építünk mindig. Az előttünk járók munkájára. Az előző király rendeletben támogatta, egy rendeletet adott ki a jeruzsálemi templom újjáépítésének az engedélyezésére vonatkozóan. Ezt erősítette meg a későbbi utód, Dárius király, akinek a neve itt mai igeszakaszunkban meg is van említve. Elrendelte, hogy a korábban uralkodott Círusz által kiadott rendeletet végrehajtsák. Azt ő nem helyezte hatályon kívül, hanem érvényét adta, sőt megerősítette, hogy amit az előd elrendelt, az ő tiszteletben tartja, és legyen az ő akarata szerint. Megerősítette azt, amit az előtte uralkodó király megparancsolt. Kedves testvéreim, nagy dolog mindig az, amikor mi tudunk egymásra építeni. Fontos, hogy amit az egyik nemzedék jónak és hasznosnak ismert fel, azt az utána következő tovább vigye, és építse hozzátéve a maga tapasztalatait. Amit azonban károsnak ítélt az előző nemzedék értékrendjéből és gyakorlatából, azt bölcs, hogyha elhagyja. Így épült ez a világ évezredeken keresztül. Amit a kultúra, a művészetek egy-egy nemzedék idején létrehoztak, azt az utánuk következő nemzedékek mindig továbbfejlesztették. Az is nagy dolog, ha bármilyen munkahelyről legyen is szó, az utód elismeri az előd munkáját. Hogyha abban van maradandó, az nem lehet, hogy semmi sem volna. Ez nem általánosságban felismerhető erény a mi embervilágunkban. A gyülekezetben is egymásra épül a nemzedékek hittapasztalása. Nem szabad ugyanakkor a magunk maximumát összehasonlítani valamelyik elődünknek a minimumával. Nos, ennek a pogány uralkodónak a nagyon megnyerő magatartása alapján Isten éppen erre szeretne figyelmeztetni bennünket. Tanulj meg hálát adni azokért, akik családban, munkahelyen, ott, ahol az életed zajlik, egyházban előtted jártak. A Jelenések könyve 21. fejezetében olvastuk pár nappal ezelőtt, szintén a Bibliaolvasó kalauz szerint, hogy a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának a nevei. Különös módon nem csak a hűséges Jánosé, de ott volt a tagadó Péteré, és ott volt azoké is, akiknek szinte csak a nevét említjük. 12 apostolról van szó, 12 között még Júdás is ott volt. Ők azok, akik látták, és akik hallották Jézust. Elődeink mind ilyenek, hibáikkal együtt. Mi talán nem ugyanazokat a hibákat követjük el, mint ők, hanem a sajátjainkat. Gyülekezetünkben úgy tudjuk, eddig 73 lelkipásztor szolgált 1538-tól fogva mostanáig. Megszámlálhatatlanul sok presbiter, sok-sok gondnok, tisztségviselő, gyülekezeti tag. Munkájuk és munkánk valahol ott van Isten épületének a falára felírva. Szabad ezért hálát adni, és szabad hozzátenni azt, amit Isten a mi időnkben nekünk adott. Olyan látást, olyan hitbeli tapasztalást, amely által itt ebben a közösségben az Isten országa épülhet. Isten tehát épít. Isten építő munkájának a folyamatosságáról beszéltem eddig. Most másodszor Isten építő munkájának az eszközeiről is szólok. Isten emberek által munkálkodik értünk. Biztosan meg tudná tenni azt, hogy emberek nélkül is munkálkodjon. De kedves dolog, hogy emberek hitét, emberek igyekezetét is beépíti Isten a maga rendjébe. Ezrás könyvében két fejezettel korábban a samaritánusok ármánykodásáról van szó. Sértett emberekként sikerült elérniük a királyi udvarnál azt, hogy a jeruzsálemi templom újjáépítését szüneteltessék. Leállt az építkezés. Az első kezdeti lelkesedés után jöttek azok, akik sértett emberek voltak, és el tudták érni azt, hogy a munka álljon le. Azért, mert ők meg vannak sértődve. A sértődés a gonosznak mindig alkalmas eszköze arra, hogy bomlasszon. Itt is ez történt. Most ugyanis egy ellenséges indulatú, hatalommal bíró perzsa hivatali ember túlbuzgósága miatt került veszélybe az építkezés. Tattenáj volt ő, név szerint is ismerjük, a perzsa birodalom Palesztinába vezényelt helytartója, aki a perzsa királynál feljelentést tett a zsidók templomépítési tervei miatt. Ám Isten a birodalom hatalmas királyát, Dáriusz arra indította, hogy a helytartó feljelentése ellenére az építkezés folytatását engedélyezze. Istennek mindig van hatalma arra, hogy ilyet megtegyen. Megindító, ahogyan ez a pogány uralkodó felkarolta a templom építését, és elejét vette az Isten népével szembeni túlkapásoknak, az ellenséges indulatoknak. Így mondja, Isten pedig, aki ott szerzett lakozást, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendelkezést, lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben. Én, Dáriusz adtam ezt a parancsot. Pontosan végre kell hajtani. Íme Istennek van hatalma arra, hogy nem várt helyről megindítsa egy pogány uralkodó szívét, jó indulatot adjon ennek az embernek a lelkébe, az övéi iránt. Ma is van hatalma arra, hogy nem várt területekről küldjön segítséget. Igen, ez abban a helyzetben is érvényes, amelyben ki, akik most itt vagyunk a templomban, vagyunk. Ma is van hatalma arra, hogy nem várt területekről küldjön segítséget. Isten hatalmát néha abban látjuk meg legvilágosabban, hogy még a rosszat is tudja a jó érdekében használni. Sebek által gyógyít, könnyek által tesz bennünket hitelesekké, bukás által ad nekünk felemeltetést, erőtlenségünk átélése közepette ad felettébb való erőt. Ezért mondja Jézus boldogoknak a sírókat, mert ők megvigasztaltatnak. És ezért örül Pál apostol az erőtlenségének, mert rájött arra, hogy amikor erőtlen, akkor kap felettébb való erőt az Úristentől. Az ilyen emberek tudják elmondani azt, amit Dávid király megfogalmazott, az én Istenemmel még a kőfalon is átugrom. A mi Istenünkkel felül tudjuk múlni önmagunkat, és ez nem tőlünk van, hanem ilyenkor Isten hatalmas ereje munkálkodik az ember életében. Mi minden tud Isten végbevinni rajtunk, hogy összetört szívünk és lelkünk darabjait újból összerakja. Vegyük észre, hogy rólunk van itt szó. Itt lennénk-e vajon, ha ennek nem lettünk volna már eddigi életünk során a tárgya? Még ellenségeink lépteit is be tudja vonni a maga rendjébe, és hatalma van arra, hogy azt javunkra fordítsa. József mondta, akit a testvérei eladtak rabszolgának Egyiptomba: ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten terve jóra gondolta azt fordítani. Ebben az összefüggésben is igaz, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nem csak az van a javukra, nem csak az van javunkra, amit mi jónak ítélünk meg, hanem Isten a bennünket érintő rosszat is kezébe tudja venni, és hatalmasan használni. Mert egyszer a legnagyobb rosszat is be tudta építeni a tervei közé. Jézus elítélésének a körülményeit, az ő egyszülött fiának a halálát is, amit emberkéz okozott, be tudta építeni javunkra, a maga rendjébe. Úgy, hogy annak túláradó haszna lett, nem csak ott néhány ember számára, hanem mindannyiunk számára, akik hiszünk benne, kiterjeszti az ő halálának és feltámadásának hasznát rajtunk. Isten épít. Most harmadszor ennek összefüggésében foglalkozzunk azzal, hogy Isten építő munkájának vannak távlatai. Volt idő, amikor úgy látszott, nincsenek távlatok. Évtizedek teltek el, és a templom építése nem haladt tovább. Ez a szép és magasztos munka megtorpant. Volt, amikor íme külső erők akadályozták, a samaritánusok, meg egy túlbuzgó hivatalnok, Tattenáj. Aztán volt belső elbizonytalanodás is ezek hatására. De Isten gondoskodott arról, mindig gondoskodik arról, hogy amikor nagy az elesettség, akkor a segítség is nagy legyen. Csak néhány pillanatképet az Isten népe történetéből szabadjon említeni, kedves testvéreim. Amikor még lett volna lehetőség emberileg szólva arra, hogy a babiloni száműzetést elkerülje az Isten választott népe, akkor nem akárkit rendelt Isten prófétául, Jeremiás működött akkor. Amikor megtörtént a végső nagy összeomlás, és az Isten népét Babilóniába hurcolták, távol a templomtól, le is volt rombolva ráadásul, távol a hazától, mindentől távol, asszimilációra predestinálva szinte, hogy idő kérdése, mikor fog beolvadni ez a nép a babiloni birodalomnak a nagy olvasztó tégelyébe, akkor Isten elhívta Ezékielt. A száműzetés végén pedig azt a prófétát, akinek a beszédeit Ézsaiás könyve 40. fejezetétől az 55-ig olvassuk. Az Ószövetség talán, ha lehet ilyet mondani, egyáltalán rangsorolni szabad-e, a legnagyobb prófétája volt. Aztán hazatelepültek, összesen 42.360-an, megmosolyogtatóan kevés sereg. Ez volt egy egész nép, ez nem egy város volt, ez egy egész nép volt, 42.360 ember. Aztán a munka abba maradt, és Isten elhívta Haggeust és Zakariást. Gondoljátok, hogy ha ma szükséget és összezavarodott élethelyzeteket lát, akkor oda nem akar küldeni igét, itt Sárospatakon is? Vagy azoknak az életébe, akik a világhálón keresztül hallgatják az igét? Dehogy nem. Isten közel van hozzánk, és Isten szeret. Sokáig úgy látszott, a templom építés is abba marad. Ne feledjük azonban, hogy Isten ügyét bepecsételni soha nem lehet. Dánielt az oroszlánok vermébe vetették, és a király pecsétnyomójával lezárták a vermet. Jézus sírját is bepecsételték a hatalom jelvényével, a Máté evangéliuma szerint. Legyen vége, legyen ez egy bepecsételt ügy. És igen, vannak ilyenek. Vannak ilyen bepecsételtnek látszó helyzetek ma is. A személyes életünkben is talán, amelyekre kimondjuk, hogy nincs tovább. Talán lehet, hogy ilyen helyzetekből is jöttünk ide. Amikor kudarc, betegség, eredménytelenség vagy csalódás látszik helyzeteket bepecsételni, a darabokra tört szívet és reménységet Isten kész ma is összerakni. Aki hagyja, hogy összetört életét, ő rakja össze ma délelőtt egy új, felséges minta szerint, az egy életen, sőt egy egész örökké valóságon át álmul, álmélkodik azon, hogy milyen hatalmas az Isten. Azért hagyja, hogy összetörjön az élet, hogy azután ennél sokkal nagyszerűbbet alkosson belőle. Segédlelkész koromban ismertem egy idős lelkészfeleséget. A szolgálati lakásunk az ő szolgálati lakásuk mellett volt. Akkor már évek óta nem tudott mozogni, tolókocsiban volt mindig. Valami idegrendszeri elégtelenség okozta a betegségét, mozgásképtelen lett, ezután az izmai lassan elsorvadtak. Folyton a szentírás volt előtte, a tolókocsiban, a kis asztalkáján. Mindig azt olvasta. Egyebet tenni már nem tudott, csak ezt. No meg imádkozott. Soha nem hallottam egyetlen szóval sem panaszkodni. Pedig több éven keresztül a szomszédságban éltünk. Sőt, mindig erősített, mindig bátorított. Azt mondta, Isten arra rendelte őt, hogy főállásban imádkozzon a gyülekezet tagjaiért. Ha hétköznap szólt a harang, imádkozott azért a családért, akinek a halottját valamelyik lelkész temette. Nem tudta, ki az. Azt sem tudta talán, hogy melyikünk van kint, és végzi a szolgálatot a temetőben. Ha a szokásos istentiszteleti időben szólalt meg a harang, akkor pedig a gyülekezetért és az ige hirdetőért imádkozott folyamatosan, főállásban. Igaz lett rá, amit Pál apostol ír a korintusiaknak a második levélben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Jézus élete látható legyen a mi halandó testünkben. Ó, de szép ez a fogalmazás! Vaj, ha ki tudnánk ezt néha mondani, szeretett testvéreim, amikor összeborul körülöttünk a világ, és nem látjuk az értelmét semminek sem. Spanyolország címerét egyik és másik oldalról két stilizált oszlop fogja közre. Az oszlopok a görög mitológiabeli Heraklész oszlopaira utalnak az ábrázolásban, melyek a Gibraltári szorost jelképezik. Azt tartották, hogy Heraklész eddig jutott el, miközben Gériunész állatait legeltette, mert hogy ez volt akkor a világ vége. Nem tudták, mi van utána. Az oszlopokat a címeren egy szalag fogja közre, közepén van tehát a címer. A szalagra ez a latin mondat van írva, plus ultra, azaz tovább. Van tovább. Sok élethelyzetben jó volna nekünk is ezt a mondatot emlékezetünkbe idézni. Plusz ultra. Van tovább. Isten képes arra, hogy a leglehetetlenebb helyzetekben lehetőségeket nyisson meg. Olyanokat, amilyenekre mi legbátrabb, legmerészebb álmainkban sem tudunk gondolni. Lehetnek mélypontok, lehetnek samaritánus intrikák, megfáradások, emberi gáncsoskodások miatt. Lehet, hogy a befektetett munka nem hozza meg a gyümölcsét. Sem munkahelyen, sem íróasztal mellett, sem önálló egzisztenciával rendelkezőnek, sem diáknak, de Isten az építész számon tartja, és szeretné azt folytatni bennünk és velünk. Kedves testvéreim, mert Istennek volt egy nagy építése. Fia testének templomát építette meg. A János evangélium a második fejezete szerint Jézus, amikor a tanítványaival a jeruzsálemi templom mellett volt, a tanítványok büszkén és álmélkodva mondták, nézd, mester, micsoda falak ezek! És valóban az ókori világ építészeti csodái közé tartozhat, ami akkor ott megépült. Jézus azt mondta, roncsátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt megépítem azt. Nem értették. Ki is mondták, hogy tudnánk megépíteni, mikor
46
éven át épült. Hogy tudnád te ezt 3 nap alatt megépíteni? Húsvét után rendeződtek ezek a gondolatok a helyükre. Isten hagyta, hogy fiának, fia testének temploma lerombolódjék, és Isten húsvéti megépítését nem volt hatalom, és ma sincs olyan hatalom, amely ezt lerombolhatná. Ha az Isten népét ütik és verik, akkor mi arra azt mondjuk, igen sok üllő elkopott már azon, amelyen az Isten népét bántalmazták. Itt Európában, vagy a világ bármely más területén. Jézusért Isten odafigyel minden az ő nevében történt építésre. Istennek ezért az építkezéséért azt mondom, így szoktuk ezt fogalmazni, a mélypont nem a végpont. A végpontot Isten határozza meg. A mélypontok nem azonosok a végpontokkal. Azokból Istennek mindig van hatalma kézen fogni bennünket és tovább vezetni. Isten épít. Isten építő munkájának a folyamatosságáról, aztán másodszor munkájának az eszközeiről, végül pedig az ő munkájának a távlatairól beszéltem. Ma is van távlat. Menjünk tovább, hogy Jézus élete láthatóvá legyen a mi halandó testünkön. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Mindenható Isten, összetört cserépdarabokat viszünk eléd, reménységünkét, dédelgetett álmainkért, amelyek nem úgy alakultak, ahogy terveztük. Te ezeket össze tudod rakni. Talán nem arra a mintára, amilyenre valaha elképzeltük, hanem szebbre, finomabbra, ami isteni látásodnak jobban megfelel. De mégis azokból az értékekből és jegyekből rakod össze, amelyeket te a mi szívünkbe helyeztél el. Formáld ki ezekből a cserépdarabokból azt a mintát, amelyen krisztusi vonások sejlenek fel. Így visszük eléd azok életét, akiket ránk bíztál. Akikre sokat gondolunk, akikért naponként imádkozunk, az övékével együtt visszük a magunkét is. Szeretnénk, ha isteni munkád láthatóvá lenne rajtunk. Munkánkon, megnyilatkozásainkon, örömünkön, fájdalmunkon, gyülekezetünkön, egész anyaszent egyházunkon. Szeretnénk, ha Jézus élete lenne látható az életünkön, népünk és nemzetünk sorsán is, e határokon belül és azokon kívül. Jézus Krisztus nevében kérünk nagy bizalommal, szent lelked által hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 744. dicséret mindegyik versét. 744. dicséret mindegyik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. gyertek, vegyük Isten áldását. És most, ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vízen mégyált, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szentje, a te megtartód. Mert kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Ne félj, mert én veled vagyok. Amen.